Szeretettel köszöntöm a testvéreket Fasori földi Isten tiszteletünkön azokkal a szavakkal, amelyekkel a mennyei Isten tiszteleten magasztalják a mi Urunkat és Istenünket. Szent, szent, szent az Úr, a mindenható Isten, aki volt, és aki van, és aki eljövendő. Amen. Fohászkodjunk. Lelkünk az Urat várja, ő a mi segítségünk és pajzsunk. Benne van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. Maradjon velünk, Urunk, szereteted, mert mi is benned reménykedünk. Amen. Szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek az igéjét, amelyet Ezékiel próféta könyvének a 36. részéből olvasok. Ezékiel próféta könyvének 36. részéből, a 16. verstől kezdődően, ezt a hosszabb igeszakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk figyelemmel. Ezékiel próféta által így szólít meg minket a mi Istenünk a megnevezett bibliai szakaszban. Így szólt hozzám az Úr igéje: emberfia, amikor Izrael háza a saját földjén lakott, tisztátalanná tették azt életükkel és tetteikkel. Olyan tisztátalan volt előttem az életük, mint a havivérzés. Rájuk zúdítottam haragomat, mert vért ontottak a földre, és tisztátalanná tették azt bálványaikkal. Ezért elszélesztettem őket a népek között, és szétszóródtak az országokba. Életük és tetteik szerint tartottam ítéletet fölöttük. De amikor a népek közé jutottak, amerre csak jártak, gyalázatot hoztak szent nevemre, mert ezt mondták róluk: az Úr népe ezek, mégis el kellett hagyniuk az országát. Ekkor szánalomra indultam szent nevemért, amelyre gyalázatot hozott Izrael háza a népek között, amerre csak járt. Ezért mondd ezt Izrael házának: így szól az én Uram az Úr, nem ti értetek cselekszem én, Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyre gyalázatot hoztatok a népek között, amerre csak jártatok. Majd én megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatot hoztatok rá közöttük. Majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr, így szól az én Uram az Úr, amikor szemük láttára megmutatom rajtatok, hogy én szent vagyok. Kihozlak benneteket a népek közül, összegyűjtelek az országokból, és beviszlek benneteket a saját földetekre. Tiszta vizet hintek rátok, hogy megtisztuljatok. Minden tisztátalanságotoktól és minden bálványotoktól megtisztítlak benneteket. Új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek. Eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Az én lelkemet adom belétek, és gondoskodom róla, hogy rendelkezéseim szerint éljetek, törvényeimet megtartsátok, és teljesítsétek. Abban az országban fogtok lakni, amelyet őseiteknek adtam. Az én népem lesztek, én pedig Istenetek leszek. Megszabadítlak benneteket minden tisztátalanságotoktól. Előhívom a gabonát, és megsokasítom, és nem hozok rátok éhínséget. Megszaporítom a fák gyümölcsét és a mező termését, hogy ne csúfoljanak többé benneteket éhínség miatt a népek. Akkor majd visszagondoltok arra, hogy milyen gonoszul éltetek, és milyen rosszak voltak tetteitek, és megundorodtok magatoktól utálatos bűneitek miatt. Nem ti értetek cselekszem, így szól az én Uram az Úr, tudjátok meg ezt, szégyenkezzetek és piruljatok életetek miatt, Izrael háza. Így szól az én Uram az Úr, amikor megtisztítlak benneteket minden bűnötöktől, benépesítem a városokat, és újjáépülnek a romok. Művelni fogják a pusztává lett földet, azután, hogy pusztán hevert az arra járók szeme láttára. Akkor majd ezt mondják: ez a pusztává lett föld itt most olyan, mint az Éden kertje. A rommá lett elpusztult, a falaitól megfosztott városokat pedig megerősítették, és újból laknak bennük. Akkor majd megtudják a népek, amelyek körülöttetek megmaradtak, hogy én, az Úr építettem újjá romba dőlt városokat, és én ültettem be a pusztává lett földet. Én az Úr megmondtam, és meg is teszem. Így szól az én Uram az Úr, még azt is kérheti tőlem Izrael háza, hogy ezt tegyen velük, úgy megsokasítom az embereket, mint a juhokat. Úgy megtelnek a romba dőlt városok emberek tömegével, ahogyan Jeruzsálem tele van az ünnepeken juhokkal, áldozatra szentelt juhokkal. Akkor majd megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Isten áldása legyen igéjének hallásán, annak szívünk befogadásán és megtartásán, így helyünkön ülve maradva hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, magasztalunk téged, aki megmondtad és megtörtént, akinek ilyen ereje van a szavadnak, és átélhetjük újra és újra, amikor kezünkbe vesszük a Szentírást, amikor olvassuk azt, amikor hallgatjuk annak a magyarázatát, hogy ma is ilyen erővel véghez viszed, amit kimondtál. Köszönjük ma a Biblia vasárnapon, hogy kezünkben lehet a te igéd. Áldunk téged, akinek arra is gondod volt, hogy ami sokak számára olyan idegen, nehéz nyelvünkre, a magyar nyelvre is lefordítsák évszázadokkal ezelőtt, s hogy azóta a mi nyelvünkön hangozhat az ige. Köszönjük neked mindazt, amit véghez vittél általa. Köszönjük, hogy a mi személyes életünkben is munkálkodsz, dolgozol azokkal a szavakkal, azokkal az igékkel, amelyeket te küldesz el a te néped építésére, gazdagítására. Köszönjük, hogy ennek világosságában azt is megláthatjuk és megérthetjük, hogy mi az, ami tisztátalan a mi életünkben. Hálát adunk neked azért, hogy nem akarsz benne hagyni bennünket abban, ami gyalázatot hoz a te nevedre, és a romlást a mi életünkre. Köszönjük neked, hogy gondod van a fasori gyülekezetre. Hálát adunk neked azért, hogy az elmúlt héten is estéről estére szólhatott az ige, és kérünk, hogy mindaz, amit személyesen nekünk mondtál, az hadd újítsa meg az életünket. Bocsásd meg, hogyha sokszor elment a fülünk mellett. Bocsásd meg, ha talán már sok mindenre most sem emlékszünk, ami ott akkor megszólított a te szavadból. Kérünk téged azért, hogy tisztíts meg bennünket, és így állíts most a te színed elé. Ahogy a mennyei seregek magasztalnak téged, mi is hadd tudjunk újongani a te színed előtt, és áldani a te szent nevedet. Jézus Krisztusért kérünk, szent lelkeddel munkálkodjál, dolgozzál a mi szívünkbe, most itt az Isten tiszteletünkön, hogy megújulva mehessünk majd tovább a személyes életünkben, és hogy meggazdagodva élhessük meg a lelki közösséget, amelyre te elhívtál bennünket. Köszönjük neked azt is, hogy rád bízhatjuk azokat, akik különösen is nehéz időszakokban járnak, áldunk téged azért, hogy téged kérhetünk a gyászolókért, sokan átéltük már, hogy te meg tudsz vigasztalni a legmélyebb fájdalmainkban, a legmélyebb sebeinkben is, téged kérünk azért, hogy légy ő mellettük. Neked köszönjük azt, amit adtál, köszönjük, hogy az adakozásban megindítottad a gyülekezetet, és kérünk téged, hogy mindaz, amit adtunk, hadd legyen valóban gyógyulásra, megújulásra, megerősödésre. Így kérünk testvérünkért, az ő gyógyulásáért, az ő egészségének. Hisszük, hogy te visszaadója lehetsz, mutasd meg a te dicsőségedet ebben. És így kérünk mindannyiunkért, te, aki személyesen látod az életünket, add nekünk azt, amit elkészítettél számunkra. Amen. Fennállva hallgassuk Istennek azt az igéjét, amelyek alapján az ő szent lelke segítségével az ő üzenetét hirdetem ma közöttetek. Máté evangélium a 6. részéből a 9. verset olvasom. Jézus szavai ezek. Ti azért így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Foglaljuk el a helyünket. Szeretett testvéreim, vannak olyan ige hirdetések, amelyek évtizedek óta kísérnek engem, jönnek velem. Istennek olyan üzenetei, amelyek nagyon mélyen a szívembe ágyazódtak. Néha talán csak egy-két személyes élet mondat, de azóta is őrzöm, és újra eszembe jutnak ezek. Tudom, hogy sokunknak, sokatoknak van ilyen ige hirdetés gyűjtemény a szívünkben. Legyen áldott Isten azért, hogy időnként nagyon személyesen érthetővé tesz valamit, amit aztán örömmel hordozunk és élünk meg a mindennapokban. Sokszor jut eszembe egy olyan prédikáció, amelyet egykori teológiai professzoromtól, Bojki Jánostól hallottam az Újszövetség tanszék vezetőjétől, akik ismerhettük őt, emlékezhetnek arra sokan, hogy milyen különös egyszerűséggel tudott ő mély bibliai valóságokat megfogalmazni. És azóta is, amióta hallottam ezt tőle, talán még tizenéves lehettem, hordozok a szívemben néhány mondatot az imádság titkáról. Arról az ige szakaszról beszélt, amikor Jézus nagy sokaság hallgatta, órákon keresztül, sok ezer ember, és este felé egyszer csak odafordult az övéihez, és nagyon különös feladatot adott nekik. Azt mondta nekik, a tanítványoknak, adjanak enni a tömegnek. És leírja a Szentírás a tanítványoknak az értetlenkedését. Hiszen csak 5 kenyér meg 2 hal állt a rendelkezésükre, de hát mi az ennyi embernek, tették fel a kérdést. És utána leírja a Biblia azt a csodát, ahogyan Jézus vendégül látta a köréje gyűlt gyülekezetet. Azzal a pár kenyérrel és hallal, amit előzőleg a tanítványok olyan kétkedve nézegettek, hogy hát mit lehet ezzel kezdeni. És úgy fülembe cseng János bácsi szavaival, ahogyan ezt ő elmondta, ahogyan a tanítványok először körbenéznek és számolni kezdenek, hogy hű, de sok, aztán lenéznek a kezükbe, arra a kis kenyérre meg halra, és azt mondják, hogy hű, de kevés, és aztán ezzel véget ér a tudományuk. Ami körülvesz minket, feladat, hű, de sok, ami nekünk van ehhez, hű, de kevés, mit lehet ezzel kezdeni? És mennyire más Jézus. Ahogyan ezt kiemelte ott idős professzorom, ő nem azzal kezdi, hogy körülnéz, s végképp nem azzal, hogy leltározni kezd. Ennyi ember, ekkora összegért lehetne jól lakatni őket, ennyi kenyér, ennyi hal, ezzel nem tudunk mit kezdeni. Ő ahelyett, hogy körülnézne, ahelyett fölnéz. Fölnéz az atyára, és áldja őt. Áldja őt azért, amit adott, és áldja őt azért, amit adni tud. És kiderül, hogy Jézus kezében, aki nem szanaszét néz, hanem fölnéz, bőségesen elég lesz, ami annyira kevésnek tűnik nekünk. Milyen nyomorúságos azoknak a tanítványoknak az élete. És nem csak 2000 esztendővel ezelőtt, hanem ma is. Milyen nyomorúságos azoknak a tanítványoknak az élete, akik csak addig jutnak el, hogy körbenéznek és leltároznak. Leltárba veszik, amit látnak, és kimondják, hogy hű, de nagy a szükség, és hű, de kevés a rávaló. Milyen különös és felkavaró csodák történnek ott, ahol Jézus mozdulata az első, ahol fölnézünk, és mindent megköszönünk az atyának. És dicsérjük őt. Dicsérjük őt, hiszen amit eddig adtál, az mind a te szereteted jele, mennyei atyánk, add, hogy elég legyen mindenre. Mindenre, amire valóban szükségünk van. Az imádságnak az erejét és különös ajándékát akkor éljük át igazán, amikor ezt a sorrendet megtanuljuk és megtartjuk. Bármilyen nyomasztó is az a teher, ami ránk nehezedik. És átéljük, és közületek is sokakról tudom, és sokakról nem tudom, de tisztában vagyok vele, hogy milyen sokan vagytok így, valószínűleg sokféle teher nyomja a vállunkat, de bármilyen nyomasztó is a teher, ami ránk nehezedik, először nem azzal foglalkozunk, És nem is magunkkal, nem azzal, hogy mennyire kilátástalan nekünk az, amiben benne vagyunk, nem magunkkal és nem a helyzetünkkel, hanem azzal, aki mindezek felett áll, fölnézni ő rá. Azzal az imádsággal kezdtünk el foglalkozni 2 héttel ezelőtt, amit az Úr tanított nekünk, az Úr Jézus. Van egy munkatársam, aki sokszor meg szokott feddeni engem, hogy amikor igehirdetés sorozatban magyarázok egy ige szakaszt, akkor nem kellene mindig összefoglalni azt, amiről előzőleg szó volt, és azt gondolom, hogy sok mindenben igaza van. Most egy olyan gondolatra mégis hadd emlékeztessek, amit jó lenne a szívünkbe vésni, amikor ezt az imádságot elmondjuk valahányszor. Ennek az imádságnak minden sora olyan, mint egy útjelző tábla a mi számunkra. Mint ismeretlen vidéken egy útjelző. Mi gyakran túlértékeljük magunkat, és olyan könnyen elhitetjük a saját szívünkkel, hogy hát az imádság az jól megy nekünk. Sok mindent nem tudunk, de imádkozni azt könnyedén. És utána olyan sokszor csalódottan állunk fel, mintha nem történt volna semmi. Elmondtuk, de változott várni is? Vajon úgy imádkozunk-e, ahogyan imádkozni érdemes? Jézus arra adta nekünk ezt az imádságot, egyfajta mintaként, hogy olvassuk le, hogy hogyan jó, hogyan érdemes, hogyan lehet áldásokban gazdag az imádságunk. Az Úr imádsága ugyanazt tanítja nekünk, amit ez a 30 éve hallott ige hirdetés kihangosított. Nézz fel bátran, és kezdjed ezzel, nézz Istenre. Utána lesz időt foglalkozni sok minden mással, de először nézz fel, és nézz Istenre. Már a megszólításból is ezt érthettük meg. Mi atyánk a mennyekben. De az Úr Jézus azután sem kapja el a tekintetét a világ dicsőséges uráról. 6 kérés sorol föl, 6 kérés egymás után, ebből 3 a legnehezebb nyomorúságainkról beszél, a kenyér gondjainkról, a bűn gondjainkról, a kísértés gondjainkról, de az Úr nem ezekkel kezdi. Nem ezekkel kezdi, hanem 3 másik kérdéssel, kéréssel. 3 olyan kéréssel, ami Istenről szól. Ugye milyen idegen nekünk ez az imádság, mintha ismeretlen területen járnánk, ahol szükségünk van útjelzőkre. Milyen nagy szükségünk van Jézus útmutatójára. Legyünk őszinték egy kicsit magunkhoz. Melyikünk kezdené magától úgy az imádságot? Ha nem ezt tanultuk volna Jézustól, melyikünk kezdené úgy magától az imádságot, hogy Isten nevéről mondjon akár bármit is? Bevallom, bármilyen szégyenletes, ha én imádkozom, magamtól erről időnként minden estül el is felejtkezem. Nem, hogy ezzel kezdjem, nem, hogy ezzel induljak Isten színe elé. Jézus azt mondja, így jó imádkozni. Így jó imádkozni. Minden más előtt találjon a szívünk örömöt, meg békességet Istenben. És utána majd felsoroljuk azt is, ami még ezután is fontosnak tűnik. Feltekinteni. Feltekinteni és addig nézni az Atyára, amíg már nem is a földi kereteink között állunk, míg az ő lelke föl nem emel bennünket a mennyei trónterembe, nem őt akarjuk lerántani a magunk boldogtalanságába, hanem az ő jelenlétébe kerülni. Az ő jelenlétébe kerülni, az ő boldogságába, hogy az járjon át minket, és aztán minden mást láthatunk ennek a ragyogásában. Az Úr Jézus nem arra tanít bennünket, és ezt ne értsük félre, nem arra tanít bennünket, hogy ne beszéljünk a kínlódásainkról. Eljön az ideje. Az ő imádságában is ott van. Eljön az ideje, hogy beszéljünk a kenyérről, a bűnről, a kísértésről. De előbb beszéljünk arról, akihez az imádság oda köti a szívünket. Ugye mennyire idegen ez attól, ahogy a mi bűnös szívünk ösztönösen imádkozna, amit mi imádságnak nevezünk. Milyen nagy ajándék a Jézustól kapott útmutató, hogy az első lépésed, miután megszólítottad Isten, legyen ez, hogy szenteltessék meg a te neved. Különös kérés ez. Különösen fontos kérés ez. Három kérdésre feleljünk. Először arra, hogy miért olyan nagy kincsünk Istennek a neve. Másodszor, hogy mit jelent az, hogy szent ez a név. És harmadszor, hogy ki az, aki megszenteli Isten nevét. Először tehát miért olyan különös kiváltság az, hogy egyáltalán ismerjük Isten nevét, és imádságainkban arra fókuszálhatunk. Arra emlékeztet ez minket, hogy a mindenség Ura kijelentette magát nekünk, megismertette magát velünk, megnyitotta előttünk önmagát. Megint csak olyan különös, hogy milyen könnyen hozzászokunk mi ehhez a gondolathoz. A királyok királya felfedi magát előttünk. Beszél nekünk arról, ami neki fontos. Elmondja azt, hogy ki ő. Beavat a terveibe. Ha értenénk a súlyát ennek, akkor nem lenne ennél fontosabb a számunkra. De sokszor úgy vagyunk, hogy ja igen, ezt már hallottuk a hittanórán, konfirmációi felkészítő alkalmakon, ige hirdetésekben, hányszor és hányszor elhangzott, szinte refrénszerű a Bibliában, hogy ezt mondja az Úr, hogy beszél önmagáról, ezt már tudjuk, ezzel már minek foglalkozni. Foglalkozzunk azzal, ami aktuálisabb, meg ami lényegesebb ennél. Testvérem, nincs ennél lényegesebb. És azt is mondhatom, hogy nincs ennél aktuálisabb. Ismerheted a világ hatalmas urát. Oda viheted majd hozzá az 5 kenyeredet meg a 2 haladat, de ha az sincs akár az üres tenyeredet is, a lényeg nem az, hogy mit viszel, hanem az, hogy kihez fordulsz mindezzel. A lényeg nem az, hogy neked mid van, meg nem is az, hogy neked mid nincs. Az a lényeg, hogy ő mire képes, hogy neki mije van, hogy ő kicsoda. Ez a lényeg. Az a kérés, amit itt Jézus mond, ősi időkbe visz minket vissza. Mózes ott állt a bokor előtt, amelyről az óvodánkat is elneveztük, amelyből Isten szólította őt. Mózes hallja a jövőt, a csodás szabadítást, amit Isten elgondolt, és amit véghez fog vinni, és remegve kérdezi, hogy de hogyan beszéljek rólad? Mit mondjak, ha megkérdezik, hogy kivel beszéltél? És Isten válasza megrendítő. Olyat tesz, amit a korábbi nemzedékekben nem tett, kijelenti a nevét, Jahve. A magyar Biblia fordításban ez úgy jelenik meg, hogy az Úr, az eredeti szó, ahogyan Isten magyarázza, azt jelenti, a vagyok. Én a vagyok. Én, Jahve, én az Úr küldelek. Így szólíthattok, akik az én választott népemhez tartoztok. Így hívhattok engem segítségül. Így vallhatjátok meg mindazt, amit megismertettem önmagamból. Így vallhatjátok meg mindazt, amit elmondok magamról. Isten megismerteti magát velünk. Megrendítő ajándék ez, testvéreim. Az jutott eszembe, évtizedekig szolgáltam az ifjúság között. A legemlékezetesebb ifjórák azok voltak, amikor vendégeket hívtunk, és azok elmondták az élettörténetüket, és azt, amit annak során Isten elvégzett bennük, amit megtanultak az évtizedek során, Az ifjak mindig nagy érdeklődéssel figyelték, és utána sokáig emlegették ezeket a bizonyságtételeket. Milyen izgalmas, amikor valaki megnyílik előttünk. Amikor valaki beenged minket a szívének, az életének a titkaiba. És Isten ezt teszi meg az ő népével. Nem egy hozzánk hasonló ember, hanem a világ teremtője, fenntartója, az életünk szabadítója megnyílik előttünk. És elmondja azt, hogy ki ő, elmondja azt, hogy mi az, amit ő gondol, hogy mi az, amit ő jónak lát, és mi az, amit úgy mutat be, amitől óvni akar minket. Arra is emlékszem, hogy időnként előfordult, hogy a meghívottak kisebb ajándékkal is kedveskedtek a fiataloknak, több alkalommal is emlékszem ilyenre, de akárhogy próbáltam visszaidézni, nem tudtam, hogy felidézni, hogy mik voltak ezek az ajándékok. A vallomásoknak a részletei, azok megmaradtak. Az, hogy mit hoztak magukkal, azt már nem tudom, csak emlékszem, hogy volt, aki hozott magával valami apróságot. Milyen botorság volna az ajándékra koncentrálni, amikor ott van az, akitől ezt kapjuk. És akinek a szívéből megmutat valamit az az ajándék, valami nagyon fontosat. Isten beszél velünk, és kijelenti önmagát. És ez a kérdés legyen az egyik legfontosabb kérdése ennek a mai Isten tiszteletnek, hogy megbecsüljük-e mi az ő szavát. Megbecsüljük-e azt, hogy eljött személyesen, amikor az Úr Jézus testet öltött, és bemutatkozott nekünk az élő Isten. Megbecsüljük-e azt, hogy szolgáival, az apostolokkal, meg a prófétákkal pontosan leíratta azt, amit róla tudnunk kell, amit róla tudnunk lehet. Biblia vasárnap van most ilyenkor, ezt ünnepeljük szerte az egyházunkban. Van-e ennél nagyszerűbb kincsünk, testvérem? Van-e ennél nagyszerűbb kincsünk? Gondolj bele! Mint ez az ige, mint a Szentírás, amelyben az ég és föld ura elmondja magáról, hogy kicsoda ő. Milyen elszomorító, hogy sokszor még a Bibliát is úgy vesszük kézbe, mintha az lenne a fontos, hogy most hol találom meg benne magamat, meg azokat a kérdéseket, amelyek engem foglalkoztatnak. Ahogyan ugye a csoportképen is magunkat szoktuk mindig először megkeresni. Akkor is, hogyha nem az én ünnepségemen készült az a kép, valaki mást ünnepeltünk, ő van a középpontban, én valahol ott a hátsó sorban a szélén, de először magát keresi az ember. Így vagyunk sokszor, de milyen nyomorúság ez, hogy így vagyunk sokszor a Szentírással is. Hiszen ez legelsősorban Istenről beszél, Istenről szól, ha őt megláttuk annak, aki ő, akkor megérthetjük a saját életünk kérdéseire is majd az ő válaszait. Sőt, nem is csak a saját életünk kérdéseire a válaszait. Lehet, hogyha őt megláttuk annak, aki, akkor meg fogjuk érteni majd a saját életünk kérdéseit. És aztán majd utána a válaszokat is. Mert kiderül, hogy nem azok a kérdések, amelyekkel mi foglalkozunk. Szenteltessék meg a te neved. A te neved, az Úr Jézus imádsága azzal kezdődik, hogy összekapcsolódik egymással az, amit Isten mondott nekünk, és amit mi mondunk neki. És ez az utóbbi, amit mi mondunk neki, az imádságunk, akkor lesz igazán tartalmas, és akkor lesz igazán áldott, ha az előbbit, azt, amit ő mond nekünk önmagáról, ha azt megbecsüljük. Amikor azzal az izgalommal olvassuk naponta mennyei atyánknak a szavát, hogy mit árul el itt magáról. Hogy milyennek ismerhetem meg őt, ha így tudom naponta a kezembe venni a Szentírást, akkor lesz utána mondani valóm neki. Akkor ki se fogok fogyni a mondani valóból. Ahogy készültem erre az Isten tiszteletre, és gondolkoztam ezeken a dolgokon, engem személyesen megítélt az Úr Jézusnak a szava. És lehet, hogy téged is megítél, és vedd komolyan, hogyha így van. Hányszor nem tudtam bizalommal és örömmel imádkozni, mert előzőleg nem úgy olvastam az igét, meg nem úgy hallgattam az igét, ahogyan egyébként énekelni szoktuk, hogy hadd látlak téged, ó szívem, Ura. Nincs másban. Benned van szívem java. Ha nem így olvasom, ha nem így hallgatom az igét, hogy téged akarlak látni benne, hanem görcsösen keresem benne önmagamat, meg a saját ostoba kérdéseimre a válaszokat, akkor nem fogok tudni mit mondani neki. Hányszor átéltem, és hogy megítélt most az Úr Jézus szava? Amíg magammal vagyok elfoglalva, addig nem tudok szabad szívvel imádkozni. Legyen ő az első. Legyen ő az első mindenben. Isten kijelenti magát nekünk. Nincsen ennél csodálatosabb ajándéka, testvérem. Nincsen ennél csodálatosabb ajándéka az ő gyermekei számára. Olyan jó lenne most a Biblia vasárnapján külön is hálát adni. Hálát adni, hogy nem egy ismeretlen Istennel van dolgunk. És könyörögjünk azért, hogy egyre jobban értsük meg, amit magáról mond. És minél többeknek adjuk tovább azt. Erre tanít minket ez a sora az imádságnak. Szenteltessék meg a te neved. Mert Isten neve az ő nevének, az ő megismerésének a kincse. De miért kell megszentelni? Miért kell megszentelni? Ez a második kérdésünk. Mit jelent az, hogy szent az ő neve? És egyáltalán minek ezért imádkozni? Hát nem szent az ő neve nélkülünk is? Attól lesz az szenté, hogy mi imádkozunk érte. Mit jelent az, hogy szent, testvéreim? Sokszor úgy magyarázzuk ezt, hogy Istennek elkülönített, az, ami Istené, az a szent. Van ebben igazság, fontos igazság, de ennél nagyszerűbb az, amit a szentségről, Isten szentségéről, Isten nevének a szentségéről a Bibliából tanulhatunk. A bölcs kortárs, skót református teológus, lelkipásztor Sinclair Ferguson fogalmazta meg, hogy amikor mi úgy beszélünk a Szent Istenről, mint aki más, mint mi, mint aki más, mint a teremtett világ, mint aki más, mint a bűntől szennyezett életünk, aki külön áll attól, amit mi megismertünk, akkor végső soron nem belőle indulunk ki, hanem önmagunkból, az alkotásaiból. Hogy ő nem olyan, mint mi, hogy ő nem olyan, mint az alkotásai, és ez így van, ez helytálló, ez rendben van, és ez része az ő szentségének. De arra hívta fel a figyelmet ebben az írásában Sinclair Ferguson, hogy ő Isten nem hozzánk viszonyítva szent csupán. Szent volt ő a bűneset előtt is. Sőt, szent volt ő a teremtés előtt is. A tiszta és szent Jézus úgy szólítja meg az utolsó este, amikor halála előtt imádkozik az atyához, úgy szólítja meg az atyát, hogy szent atyám. Jézussal közösségében is szent. Ne önmagunkhoz viszonyítva lássuk az ő szentségét. Isten szentsége az ő lényének a valóságát írja le. Az ő teljességét, az ő tökéletességét, az ő tisztaságát. Ezt a három T betűt érdemes magunkkal vinni, ugye az S betű után a T betű következik. Az ő teljessége, az ő tökéletessége és az ő tisztasága. Ebben áll az ő szentsége. Isten szentsége az, amilyen ő. És ez persze nagyon más, mint amilyenek mi vagyunk, meg amilyen a nélküle sóhajtozó világ. De amikor azt mondjuk, hogy szenteltessék meg a te neved, akkor elsősorban erről beszélünk, hogy sugározza át a te nekünk adott kijelentéseden, sugározzon át, aki te valójában vagy. láthassunk meg olyannak, beszéljünk rólad úgy, hogy fölragyog közben a szívünkben, s fölragyog a szavainkban a te teljességed, a te tökéletességed, a te tisztaságod, mennyei atyánk, az ő neve szent. De vajon így viszonyulunk-e ő hozzá? Vajon így viszonyulunk-e az ő nevéhez? Az igazi kérdés az, hogy mi hogyan gondolkozunk Istenről, hogyan beszélünk vele, hogyan beszélünk róla, hogyan emlegetjük őt. Mit mutatnak az imádságaink? Mit árul el az, amit másoknak mondunk róla? Mit árul el az, amit nem mondunk el róla, pedig tudunk róla? Valóban szent az ő neve számunkra? Aki figyeli az életünket, annak látja Istent, akinek kijelentette ő magát. Szenteltessék meg a te neved. Ez azt jelenti, hogy mutasd meg nekünk, hogy ki vagy te igazán. Add, hogy értsük azt, amit te kijelentettél magadról. És add, hogy ez átformálja a szívünket, átformálja a szavainkat, átformálja a gondolatainkat, átformálja a vágyainkat, átformálja a prioritásainkat, a terveinket, átformálja az emberekhez való viszonyunkat. Mi magunk is, meg mások is lássanak minél többet a te teljességedből, a te tökéletességedből, a te tisztaságodból, mennyei atyánk. Szenteltessék meg a te neved. Ez a célja ennek a kérésnek. De végül is csak röviden tegyük fel azt a kérdést is, hogy ki az, aki megszenteli Isten nevét. Ki az, aki megszenteli Isten nevét? És megint, ami bűnös természetünk hajlamos lenne, azt mondani, hogy hát mi magunk, hát nem? Szenteltessék meg a te neved, nosza, induljunk, és szenteljük meg. Különös és csodálatos kettősség jelenik meg itt Jézus imádságában. Szenteltessék meg a te neved, ugye ez a forma idegen tőlünk szintén, a mai magyar nyelvünk nem nagyon használja, vagy csak igen ritkásan ezt a formát, amit a nyelvészek szenvedő ige alaknak, vagy passzív ige alaknak neveznek. Amikor nem az van a beszéd fókuszában, aki teszi, hanem arra mutat, akire irányul, vagy amire irányul a cselekvés. A Bibliában azonban a bibliai szerzők gyakran használják ezt, egy egészen sajátos értelemben, amikor Isten tetteit akarják kiemelni. Akkor megjelenik ez, amit úgy is szoktak emlegetni, hogy isteni passzív, passzívum divinum. A nyelvészek ilyen furcsa szavakat szoktak mondani. Szentel, tessék meg a te neved. A Szentírásban kiegészíti egymást a felszólítás, meg a kérés. A felszólítás, hogy szentek legyetek, mondja Isten, szentek legyetek, mert én a ti Istenetek, az Úr, én szent vagyok. És mellé kapcsolódik a kérés, szenteltessék meg a te neved. És ebben a kérésben benne van, hogy ezt végső soron te viheted végbe, mennyei atyánk. A mi életünk akkor lesz igazán értékes élet, ha megszentelődik. De mi erre magunkban képtelenek vagyunk. Jézus arra hív, hogy szánjuk el magunkat erre, de azt is mondjuk ki, hogy alkalmatlanok vagyunk rá. Mi a saját erőfeszítéseinkkel csak meggyalázni tudjuk Istennek a szent nevét. Hallottuk Ezékiel próféta ige hirdetéséből ezeket a megrendítő sorokat, hogy amikor Isten megbüntette a népét a sok bűnéért, így olvastuk, amikor a népek közé jutottak, amerre csak jártak, gyalázatot hoztak szent nevemre, mert ezt mondták róluk, az Úr népe ezek mégis el kellett hagyniuk az országát. Mi önmagunkban csak gyalázatot tudunk hozni Isten szent nevére. Ezért kell imádságban kérnünk ezt. Mert ha mi akarunk ezen változtatni, azt a gyalázatot csak növelni fogjuk napról napra. Azt mondja Isten, gyalázatot hoztak szent nevemre, amerre csak jártak. De olyan jó a folytatást hallani, ekkor szánalomra indultam szent nevemért, amelyre gyalázatot hozott Izrael háza a népek között, amerre csak járt. És így szól az én Uram az Úr, nem ti értetek cselekszem én Izrael háza, hanem szent nevemért, amelyre gyalázatot hoztatok a népek között, amerre csak jártatok, majd én megmutatom, hogy szent az én nagy nevem, amely gyalázatos lett a népek között, mert gyalázatot hoztatok rá közöttük, majd megtudják a népek, hogy én vagyok az Úr. És hallottuk refréntként, megtudják a népek, megtudjátok majd ti is, hogy én vagyok az Úr. Itt az a neve hangzik el Istennek, amit Mózesnek mondott, megtudjátok, hogy én vagyok Jahve, és hogy ez mit jelent. Megértitek, hogy mit jelent az én nevem szentsége. A mi bűneink annyit tudnak elmondani szerte a világon, hogy milyen erőtlen az az Isten, akinek a nevét viseljük. Ennyit fognak látni az emberek körülöttünk. De nem. Nem erőtlen. Nem erőtlen. Mindenható. Aki megszenteli a nevét, aki megtisztít minket, hogy aki lát minket, aki látja a tetteinket, aki hallja a szavainkat, az meglássa az ő teljességét, meglássa az ő tökéletességét, meglássa az ő tisztaságát. Erre csak ő képes. Csak az ő lelke. Ugye ezzel folytatódott ez a szép prófécia, hadd ajánljam, hogy akár olvassuk el majd újra Ezékiel könyve 36. részét a mai nap során valamikor, ha erre lehetőségünk van. Hogy Isten lelkéről beszélt, hogy a lelkemmel elvégzem azt, amire ti képtelenek voltatok. És ezt valljuk meg mi is az imádságunkban. Mi magunktól csak szégyent hoztunk rád, szerető atyánk. De szeretnénk magunkat odaadni a te céljaidra. Dolgozzon bennünk a te lelked, és mi azt tesszük, amire ő indít. Hiszen nincs ennél nagyszerűbb kincs az életünkben, hogy átragyoghat az életünkön. Átragyoghat minden szavunkon és cselekedetünkön a te szentséged. Isten kijelenti magát, olyannak láthatjuk őt, amilyen valójában. De vajon tényleg olyannak látjuk-e? És vajon olyannak látják-e, akik minket látnak? Olyannak mutatjuk-e őt? Bárcsak egyre valóságosabban átragyogna rajtunk az, amit csak ő tehet meg, de ő meg akar tenni, hogy az ő szent lényét hordozza az életünk. Ezért kérhetjük, ezért kiálthatjuk, és bárcsak ezzel kezdenénk az imádságainkat, szenteltessék meg a te neved, ami személyes életünkben. Szenteltessék meg a te neved a környezetünkben, használj föl erre bennünket. Legyen szent a te neved mindazok előtt, akik hallanak rólad, rajtunk keresztül is. Nagy mélységből indulunk. Körülvesz minket a saját életünk szentségtelensége, meg a másoké. Ne azt nézzük, hogy milyen sok kellene. És ne is azt nézzük, hogy milyen kevés van nekünk. Nézzünk fel először. Legyen ez az első, hogy fölnézzünk. És nézzünk oda, vágyakozva és könyörögve Istenre. Milyen nagy a mi mennyei atyánk. Szánjuk oda magunkat arra, hogy elvégezze bennünk az ő akaratát. Hogy úgy forduljunk hozzá, mint akik megismertük őt az ő kijelentésében. Hogy úgy viszonyuljunk hozzá, hogy az ő szent neve ragyogjon az ő dicsőségére. Amen. Fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, hódolattal borulunk a te színed elé. Olyan megrendítő megérteni, hogy te megnyíltál mi felénk, hogy kinyilatkoztattad önmagadat, hogy megmutattad, hogy ki vagy, hogy nem kell bizonytalanul kóvályognunk ebben a világban, és keresni, hogy vajon ki az, akit mi megszólítunk, Köszönjük, hogy a szívedet tártad föl előttünk, akkor, amikor elküldted Jézust, amikor megmutattad, hogy te szabadító vagy, aki a legmélyebb nyomorúságainkat is el tudod és el akarod venni. Köszönjük, hogy így ismerhetünk téged. Bocsásd meg, hogy olyan sokszor úgy teszünk, mintha nem így ismertünk volna meg téged. Bocsásd meg, hogyha magunknak gyártunk Istent ahelyett, hogy előtted borulnánk le, úgy, ahogy kijelentetted magad nekünk. Légy irgalmas, amikor sokszor semmibe vesszük a te igédet, amikor magunk okoskodunk, ahelyett, hogy elhallgatnánk és rád figyelnénk arra, amit te mondtál nekünk. Legyen áldott a te háromszor szent neved, hogy kezünkben lehet a te igéd. És kérünk, hogy lelkeddel támasz arra vágyat, hogy jobban megismerjünk téged. Hogy ne azzal foglalkozzunk, amire mi bűnös szívünk vinne minket, mennyi nyomorúság, mennyi fájdalom, mennyi kár lett már abból, hanem azzal foglalkozzunk, amit te adsz elénk, amiből áldások, amiből élet, amiből meggazdagodás lesz, megújulás, amiből a te dicsőséged ragyoghat fel. Köszönjük, hogy tanulhatjuk ezt a te fiattól, Jézustól, ebből az imádságból is, és kérünk téged azért, hogy valóban legyen ez a legfontosabb a számunkra. Ezzel kezdjük, és ez járja át az egész életünket, hogy a te neved, amelyet kijelentettél nekünk, szent legyen a mi számunkra. Hálát adunk neked azért, hogy másoknak is tovább akarod adni rajtunk keresztül, és most kérünk azért, hogy hadd ne legyünk ennek akadályai. Először szentelj meg bennünket, hogy aztán rajtunk keresztül mások is megismerhessék ezt a nagy gazdagságot, amiben részünk lehet. Kérünk téged, hogy ne legyünk ennek akadályai. És könyörgünk, újra és újra könyörgünk, te add, hogy a te igéd terjedjen ezen a világon, hogy sokakhoz eljuthasson, hogy felragyoghasson azt a szentséged sokak előtt. És így könyörgünk most azokért, akik még nem hallották azt. Könyörgünk azokért, akik üldözik a te igédet, és azokat, akik azt hirdetik. Kérünk téged a világnak azon a tájain, ahol emberek sötétségben élnek, és talán nem is tudják elérni azt a mécsest, ami a te igédben a miénk lehet. Jusson el hozzájuk is. Könyörgünk azért, hogy a te dicsőséged ragyogjon az egész földön, minden nép között. És te rád bízzuk most azokat, akik háborúban élnek. Úgy vártuk, vágytuk azt, hogy véget érjenek az előző háborúk, és most újabb háború robbant ki, és közben szerte a világon hányan ölik egymást. Nem tud az ember megoldást szerezni. Egyedül az adhat megoldást, ha te jelen vagy, és békességet adsz. Könyörgünk hozzád, mennyei édesatyánk, Jézus Krisztusért. Ez a békesség hadd jelenjen meg minél több helyütt, és te vess véget a gyilkolásnak. Te add, hogy a te szereteted legyen az, ami által élnek, megújulnak, a te gazdag ajándékaidban részesülnek, szerte a világon a népek. Jézus nevében kérjük ezt tőled. Amen.